Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, ugyanez az imádságunk, amit az előbb énekeltünk is. Noha mi szegények vagyunk, nagy szükségekből, nyomorúságokból és kétségek közül érkezünk a színed elé, de hisszük, akarjuk hinni, hogy te vagy a mi szabadítónk. Kérünk, hogy jelensd ki nekünk a te igaz, világos szabadat. Kérünk, hogy azt add nekünk, ami csak tőled származhat, amit ember nem tud elérni, tanítani, követelni, amit nem tud bennünk változtatni, arra vagy képes te az igaz igéddel. Kérünk, hogy tedd most ezt az órát alkalmassá arra, hogy hangozzék a te szavad, változtasson az életünkön, indítson minket, hogyha úgy akarod, akkor egészen új útra, és kérünk, hogy szenteld meg a szívünket, hogy valóban a te szabadként vegyük azt, amit hallunk. Amen. Olvasom Isten igéjét Ézsaiás könyve 43. részéből, a 43. rész első 11 verséből, így szól Isten igéje. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, mely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűljön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Nem sokkal ezelőtt egy kórházban kellett látogatnom egy idős, régóta ágyban fekvő betegasszonyt. 93 éves, nagyon kicsi, nagyon törékeny asszonyt láttam magam előtt, amikor beléptem a kórterembe. Látszott rajta, hogy mennyire kevés a testében az erő. Kötések voltak rajta, sebek. Látszott a tartásán is, hogy már a fekvés is fájdalmat okoz neki. De ugyanakkor eleven és ragyogó volt a szeme, amivel rám nézett. Amikor beszélgetni kezdtünk, kiderült, hogy több mint 10 éve ott fekszik abban az öreg otthonban, amihez a kórház is tartozik. Hónapok óta gyakorlatilag nem tud kikelni az ágyból. és nagyon hangosan kellett beszélnem, többször kérte, mert nehezen hall. Kérdeztem, hogy tud-e könyvet vagy füzetkét a kezébe venni, volt nálam néhány igehirdetés, azt mondta, hogy már évek óta nem tud olvasni. Kérdeztem, hogy mivel telik az ideje, és nagyon lestem a választ, hogy mit tudok meg belőle, hogyan él így ez a kedves teremtés. És az volt a válasza, hogy amikor a fájdalmai miatt éppen oda tud figyelni, és van ereje, akkor leginkább imádkozni szokott, és forgatja a fejében azokat a kedves igéket, amiket évtizedek alatt megismert, és sorra veszi gondolatban a szeretteit, unokáit, dédunokáit, és egyenként imádkozik értük. Így telnek a napjai. És mindezt nem úgy mondta el, mint valami tragédiát, vagy valami szörnyűséget, és nem hallottam őt néhány tárgyilagos szón kívül panaszkodni a fájdalmairól, viszont sokat beszélt arról, hogy milyen jó az Úristennel lenni, és mennyire tartalmas tud lenni még így is egy-egy napja. Aztán megkérdeztem, hogy mit olvashatnék föl neki, ha már itt vagyok egy Bibliával, és fölragyogott a szeme, és azt mondta, hogy azt a kedves igét már nem is tudja, bocsánatot kér, nem tudja, hogy hol van valami 43. fejezet, amire ő megtért. Kérdeztem, hogy mikor, hogy történt. És elmondta, hogy 10 évvel ezelőtt, azaz betöltötte már a 80-at, amikor itt benne a kórházban egy nehéz műtét előtt állt, és úgy volt vele, hogy nem engedi. Nagy a kockázat, fél a műtéttől, inkább kihúzza valahogy, inkább nem műtsék, de akkor ezt az igét hozta elé Isten, és azt olvasta benne, hogy ne félj. És azt olvasta, hogy Isten az, aki őt megváltotta, aki a sajátjaként számon tartja, aki most úgy érezte akkor ez a néni, bátorságot ad neki ahhoz, hogy menjen a műtét elébe, vállalja, és elmondta még, hogy ez egy életmentő műtét lett, ahogyan később kiderült. És amikor fölébredt az altatásból, és kezdett magához térni, még mindig ezek a szavak voltak benne, és elmondta ez a néni, hogy ő akkor, 80-valahány éves korában átadta az életét az Úr Jézusnak. Odáig is Isten létében hitt, igyekezett gyakorolni a vallását, de azt látta be ebben a pillanatban, hogy nem kötődik az egész életével, lelkével személyesen az Úrhoz. És ezután, a megszólítás után megdöbbentette őt, és nem eresztette el többé, hogy neveden hívtalak, az enyém vagy, és az volt az imádsága, hogy legyen is egészen Istené az élete. Mit mondanak nekünk ezek az igék? Mielőtt ezt elkérnénk ma este itt Isten szent lelkétől, egy rövid pillantás erejéig nézzük meg azt, hogy amikor leírta őket a próféta, akkor mit jelentettek Izrael népének? Az első, amit itt meg kell néznünk, a bátorítás. Isten erős, hangsúlyos bíztatása. Arról árad egyre sodróbban végig ez a szakasz, hogy miért ne féljen Isten népe. Hogy mi mindent jelent az, hogy Isten velük van. Mi minden annak a tartalma, hogy Izraelt saját népének tekinti. Ne félj, egyrészt azért ne, mert Isten elmondja nekik, hogy ki ő, ki Isten, másodszor pedig elmondja nekik, hogy kik vagytok ti, az Isten népe kicsoda. Az első válasz tehát, ne félj, mert enyém vagy, mert én vagyok a te teremtőd, a formálód, és én vagyok a te megváltód, azaz megváltottalak. Nagyon jól ismerjük az új szövetségből ezt a szót. Mit jelent megváltónak lenni? De akkor is volt már jóval Krisztus előtt, sőt a messiási proféciák előtt, volt ennek egy olyan értelme, amire minden zsidó ember gondolt, amikor ezt hallották, olvasták. A megváltó ugyanis annyit jelentett, mint jogilag kötelezett családi pártfogó. Olyan pártfogó Mózes törvénye szerint, aki, hogyha meghal valaki a családból, a meghalt családfő helyébe léphet, aki megváltja az elidegenített földeket, esetleg, ha erre sor került, aki meg tudja váltani azokat a családtagokat, esetleg az özvegyet, az árvákat, akiket el kellett adni rabszolgának, akik rabbá lettek, vagy adóssá, vagy nincstelenné lettek, és megváltó mindaz, aki jogilag, felelősen gondot visel erre az árva családra. Mózes harmadik könyvének 25. része rendelkezik erről részletesen. És sokan ismerjük a pogány származású Rút történetét is. Özvegyen, az özvegy anyósával visszatérve az izraeli földjére a családnak, ott állt ez a két asszony támasz nélkül, és jelentkezik valaki a rokonság közül, egy megváltó, aki visszaváltja a földeket, visszaváltja magukat, az embereket a nincstelenségből, a létbizonytalanságból, sőt, feleségül veszi az özvegyet, és utódokat ajándékoz neki. Ebből a családból született később Dávid király, és végül maga az Úr Jézus Krisztus. Én vagyok a te megváltód, azt mondja ezzel Isten az ő népének, én vagyok az, aki felelősséget vállaltam értetek egyszer s mindenkorra. Látom a nincstelen helyzeteteket, látom, hogy nagyon is van okotok félni, nem véletlen kezdődik így, nem véletlen szerepel a Bibliában, azt mondják 365-ször, minden napra egyszer, hogy ne félj, mert Isten nagyon jól látja, hogy van okuk, és nekünk is van okunk félni, de úgy jelentkezik már ekkor az Ószövetségben az ő népének, mint megváltójuk. Veletek vagyok. Ez azt jelenti, hogy felelős értük, úgy, ahogyan sok profécia atyának nevezi őt, még több profécia úgy beszél róla, mint a népének elkötelezett vőlegényéről, férjéről. Személyesen vállal felelősséget az övéiért. És mit mond arról, hogy kik vagytok ti? Enyém vagy, ezt mondják ezek a sorok, vagyis ismerlek és számon tartalak. És Isten itt, mint teremtő beszél, az vagyok, aki megalkottalak. Itt a földön is mennyire erős érv közöttünk, hogyha valaki azt mondja, hogy én vagyok az édesanyád, én szültelek, én ringattalak az ölemben, fölneveltelek, ott voltam, amikor tanultál beszélni, tőlem tanultál. Én vagyok, aki az első lépéseidkor vigyáztam rád, az enyém vagy. És mennyivel nagyobb dolog ennél, testvérek, amit itt Isten mond, én vagyok a te teremtőd. Mindenkinél jobban ismerlek, még saját magadnál is. Jobban tudom, hogy hova való vagy, hogy mire szántalak, és azt szeretném, hogyha ezt te is megtanulnád tőlem. Így fordul Isten a népéhez. A megváltód vagyok, te pedig az enyém vagy a teremtés jogán, és az a célja Istennek, hogy a megváltás jogán is Isten népe valóban az övé legyen. Az a történelmi helyzet, amiben ezek elhangzottak, Izrael népének egy erkölcsileg és politikailag végtelenül sötét korszaka volt. Az asszír birodalom felmorzsolta és elfoglalta már az északi országrészt, Izraelt, és nem sokkal később a déli országrész fenyegetése következett. Proféták, köztük Ézsaiás is, arról beszélnek világosan, hogy mindez előre tudható volt, Isten azt akarja, hogy az övéi úgy éljenek, ahogy ő nekik meghagyta, és mivel nem tartanak ki mellette, mivel nyilvánosan mennek szembe az ő akaratával, már csak Isten szava hihetőségének a kedvéért is, azért, mert ezt évszázadokkal korábban megmondta, következményei lesznek annak, amit most művelnek. Következik a fogság, és igaz, hogy itt még 150 évvel ezek előtt a dolgok előtt vagyunk, de a próféta már ennyivel előre megmondja, hogy ott lesz az a birodalom, amelyik majd lerombolja a templomot, amire azt mondták, hogy ez lehetetlen, sőt, elviszi az egész nép javát, színe javát, és az ő fogságukban lesznek több ezer kilométerre a szülőhelyüktől, de lesz onnan is szabadulás. Ez a profécia lényege. Isten létét nem vitatták az akkori pogányok úgy, mint most. Az, hogy vannak istenek, az egyik népnek egy istene, a másiknak talán több, vagy több száz, esetleg több ezer, az elfogadott dolog volt az egész világon. És azt tartották, hogyha az egyik birodalom lerohanja és legyőzi a másikat, akkor nyilvánvalóan annak az istenei voltak az erősebbek. És azt tartották a babiloni fogság idején Izraellel kapcsolatban is, nyilván ennek a kicsi, gyenge népnek egy kicsi, gyenge istene lehet, ezért hagyta, hogy az ő népét lerohanják és fogságba vigyék. És Isten, hogy ez ne így legyen, hogy ezt ne lehessen mondani, évszázadokkal korábban rendszeresen és következetesen megmondatja a prófétákkal, hogy mi következik. Az ő iránti, az Isten iránt való viszonyuk következménye az, hogyha megmaradnak, az is, hogyha fogságba kerülnek, de az Isten nem fogja hagyni az ő népét. A fogságra vitelük előtt 100 évvel, a szabadulás előtt másfél évszázaddal ideáll egy próféta, és azt mondja, hogy ne féljetek, már előre ne féljetek, egyre mentek lefelé a lejtőn, hogyha így maradtok, akkor nem menekültök meg a katasztrófától, de utána Isten vissza fog hozni titeket. Olyan profécia ez, amely fenn is maradt írásban, amely ott volt valóban 150 évvel később a babiloni foglyok kezében, és amelynek alapján várhatták ők is a szabadulást. Azt mondja tehát benne Isten, hogy ne félj, mert az enyém vagy, én pedig hatalmas Isten vagyok, megváltó. És ennek a következményei egyrészt az ő életükre nézve nagyon világosak és csodálatos szavakkal vannak itt leírva. Azt mondja, ha vízen mégy át, én veled vagyok, és ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, és a láng nem éget meg. Akinek pogány istenei vannak, az nem kap ilyen ígéreteket. Nekünk, hogyha saját magunk bálványai, akarata, csinált istenei uralkodnak az életünkön, közünk sincs ezekhez a csodákhoz. Isten népe viszont átélte, ott van az egyiptomi szabadulás, kihozta őket Isten, kimentette, velük volt. Ott van a Jordánon való átkelés, a Vörös-tengeren való átkelés, és ott van később, szintén a babiloni fogság idején, amikor szó szerint beteljesedik a profécia második fele is, Ott voltak Dániel barátai, Sidrák, Mésák és Abadnégó a tűzben, és nem lett semmi bajuk. Amikor kijöttek sértetlenül, még füstszag sem volt a ruhájukon. És ott volt velük valaki, egy rejtélyes alak, minthogyha négy embert láttak volna a tűzben azok, akik kint álltak. Ott volt az ő megváltójuk. De mit mond még Isten a népének, hiszen nem áll meg itt? Nem annyi az üzenet, hogy ne félj, hogy veled vagyok, hogy ezt és ezt ígérem, hanem Isten még valamit ígér ebben a szakaszban. Azt olvastuk a 10. versben, hogy ti vagytok a tanúim. És ezek a versek először talán nehezen érthető formában, de egy hatalmas, kozmikus pernek, tanúskodásnak a képét írják le. Izrael történelmi küldetése az, hogy tanúskodjon az ő Istene mellett. Erre szánta Isten az övéit akkor, és erre szánja most is. Hozzátok elő a népeket, gyűjjön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek, és állítsák elő tanúikat, és valóban a nemzetek képzeletbeli képez persze, ott gyülekeznek, Isten ellen vádaskodnak, maga Isten a vádlottak padján, és azt állítják a nemzetek, hogy ő nem is mindenható, ő nem is szava hihető, talán egy a sokféle Isten és elv és eszme közül, sőt, manapság már azt állítják, hogy talán nem is létezik, és kik a tanúi Istennek ebben a perben? Döbbenetes kép, itt van a 8. versben, a vak és a süket Isten népe. Ilyen tanúk, akik nem igazán alkalmasak a tanúskodásra, sőt, teljesen alkalmatlanok. Jelenleg vak és süket ez a nép. Azért jön rájuk a veszedelem, azért züllenek erkölcsileg, az Isten tiszteletét elhagyták, ott vannak a hamis bálványok, ott van az a nagy keveredettség, sötétség a lelkükben, ennek a következményei körülöttük. Nem csoda, hogy félnek, nem csoda, hogy egyenként is az életsorsok bizonytalanok, és sajnos ott a következmény az országos romlás, a vereség, majd a fogság, de ez nem a végső állapot. Isten arra is felhívja itt az ő népének a figyelmét, mivel ti az enyéim vagytok, mivel én, mint megváltótok, kereslek titeket, mindent arra fogok használni, hogy ti valóban használható, valódi, átváltozott életű tanúk legyetek. Itt van ebben a szakaszban ennek a csodálatos ígérete. És ezek a versek már úgy fejeződnek be. Ti vagytok szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok Isten, előttem nem lett, és utánam sem lesz. Hogy megismerjetek, megértsétek, és elhiggyétek. Ezek a lépcsőfokok. Megismeri Istent az ő népe, többek között a nyomorúságban is. Többek között ezt is arra használja Isten, nem tudni, hogy a mi életünkben mi mindent, de lehet, hogy ugyanígy mélységeket, nagy megingásokat, nagy eséseket arra használhat föl Isten, hogy megismerjük azt, hogy ő hatalmas. A bocsánatában, abban, ahogyan fölállít, ahogyan itt összegyűjti a népét minden égtáj irányából, és ahogyan új kezdetet ad nekik. És kell, hogy higgyenek benne, kell, hogy megértsék az ő nagyságát, és kezdjék el a tanúskodást. Ez a célja majd a távlati sorsukkal is. És végül mindez, amiről itt Isten az ő népének beszél, beteljesedett egyetlen személyben, egyetlen szolgájában, akiről így jövendöltek a próféták, Jézusnak kell nevezni, ami azt jelenti, hogy szabadító, mert ő szabadítja meg majd a népét bűneiből. Testvérek, nem az volt Izrael népének a baja, hogy túl kicsi nép volt és túl gyenge. Nem az volt a baja, hogy csak rossz vezetői lettek volna. Ez is nagy baj volt. De a valódi katasztrófa az ott volt a lelkükben, abban, hogy elfordultak az egyetlen igaz Istentől. Habár Isten azzal közelített hozzájuk, hogy az enyéim vagytok, név szerint ismerlek, ők nem akarták ismerni Istent. És nem a fogság volt az ő legnagyobb problémájuk, hanem az, amiből még 500 évvel később is szabadításra szorultak, és szorulunk mindannyian egyenként, a bűneink. Ezért nem volt lehetséges, hogy korábban valóra váljon, és végképp beteljesedjen ez a profécia. De jött valaki, aki úgy érkezett egyszerű galileai emberekhez, hogy a nevükön szólította őket, megállt egy-egy halász mellett, és azt mondta, hogy kövessetek engem, gyertek velem, egészen újat adok nektek. Megállt egy züllött, istentelen vámszedő mellett, és azt mondta, hogy itt hagyhatsz mindent, kezdhetsz velem újat, azt cselekszem, hogy az eddigi rajtad uralkodó kapzsiságot helyett tiszta szívet kapsz. Megállt egy másik mellett, és a nevén szólította, és azt mondta, hogy ma nálad kell megszállnom, az Isten fiát fogadhatod be. Elhívta őket, és a megváltójuk lett. Nem úgy, ahogyan régen emberi parancsban emberek próbáltak a saját eszközeikkel egymásért eleget tenni, és nem úgy, ahogyan a fogságban a nép a saját bűneiért nagyon megbűnhődött, megtizedelődött, és csak a maradék tért vissza, és nem is csak úgy, ahogy itt olvassuk, ami önmagában is már olyan nagy csoda, hogy Isten mennyire értékeli az ő népét, szeretlek és nemzeteket adok helyetted, nagy birodalomnyi területeket, erős országokat adok át a perzsáknak, azért, hogy téged szabadon engedjen, és valóban így történt a történelemben, hanem úgy, hogy maga az Isten fia tette le az életét, azért, hogy a miénket megváltsa. Lehet-e ennél több az Isten részéről annak a tartalma, hogy az enyém vagy, szeretlek, drágának tartalak. Szó esett arról, hogy Isten a nevünkön akar szólítani, hogy Jézus ezt megtette ott és akkor az övéivel, most és itt az övéivel szintén megteszi ezt az Úr Jézus Krisztus. Keresztelőre készülünk, egy felnőtt testvérünk keresztelőjére. A keresztelő nálunk összefonódik a névadással. Most már Orsinak nem fogunk új nevet adni, de mindenképpen forduló pont az ő életében az, hogy az Isten színe előtt fog elhangzani az ő neve, és Istennek az áldását fogjuk kérni rá, és ebben is kiábrázolódik előttünk az, hogy Isten név szerint kérdezi most mindannyiunktól, nem csak Orsitól, hogy kell-e neked a szabadító? Szükséged van-e neked a szabadítóra? Meg vagy-e jól magad is, vagy pedig beismered magadnak, hogy gazdátlan vagyok, nekem is arra van szükségem, hogy legyek valakié, és nekünk is arra van szükségünk, amit Isten mond, hogy megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. A keresztségben a víz Jézus Krisztus vérét jelképezi, és ebben a szakaszban, ahol Isten még csak annyit árul el az ő mérhetetlen titkából, hogy szereti az övéit, ezért népeket is kész helyettük adni. Beteljesítette ezt a titkot, olyanná, hogy nagyobbat nem lehet elképzelni, a saját fiának a vérét adta helyettünk, annyira szeret. Kell-e nekünk ez a szabadítás? Oda visszük-e elé azt, ami terhel, ami nyomaszt, amiből úgy látjuk, hogy nincsen kiút, mert itt azt mondja, hogy ő nála van. Ezért vehetjük komolyan azt is, amivel befejeződik ez a szakasz. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Így legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged, mert ezért jöttél, hogy valóban embereket a nevükön szólíts, meggyőzd őket, hogy a te kezedben van a legjobb helyen a sorsuk, és elhívtad őket, és azt tetted a te tanítványaiddal, hogy valóban apostolokká váltak, hirdették a te neved, és az ő hatásukon keresztül is átalakult ez a világ. Köszönjük, Urunk, hogy a te lelked van e mögött, és hogy neked most is vannak tanítványaid. Köszönjük, hogy minket is arra hívsz, hogy azok legyünk. Kérünk, te mutass rá bennünk az ellenkezésre, a kétségre, az akadályra, mindarra, ami az útjában áll annak, hogy valóban mi is vallást tegyünk arról, hogy a tiéd vagyunk. Szeretnénk letenni eléd azokat a bűnöket, amiket a saját önzésünkből, akaratosságunkból, indulatunkból építettünk föl. Kérünk, hogy tisztíts meg minket a te véred által, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy megváltunk lettél, és köszönjük, hogy ezt valósággá tudod tenni az életünkben. Kérünk, hogy taníts még minket magadról. Tudjuk, hogy van hatalmad mindannyiunkhoz szólni, úgyhogy értsük. Kérünk, hogy ne hagyj senkit elmenni innen, úgyhogy elfordulunk, eltávolodunk, és többet nem törődünk veled. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy hatalmad van az egész világ eseményei fölött, hogy a te kezedben vannak népek, nemzetek, sorsok. Kérünk, hogy hadd láthassuk ennek a hatalmadnak a nyilvánvaló jeleit. Segíts nekünk hitet kérni, növeld a mi hitünket. Taníts meg minket arra, hogy a te kezedet lássuk az eseményekben és a saját életünkben is. Könyörgünk hozzád az országunkért, a körülöttünk élőkért, a családjainkért. Kérjük magunknak is azt, amiről beszéltél, hogy hadd legyünk tanúid. Végezd el bennünk, hogy megismerjük azt, amit teszel, és tudjunk is mellette tanúskodni. Látod a mi hiányosságainkat, az elégtelenségünket, hogy mi is sokszor olyanok vagyunk, mint a vak és süket tanúk. Kérünk, hogy a te lelked erejével változtass meg minket a te dicsőségedre. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hallgassuk meg, miként szerezte az Úr Jézus a szent keresztséget, Máté evangéliuma 28. részében. Így olvassuk. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Emmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves Orsi, a keresztelésed alkalmából pedig a református bibliakalózunk mai napra kijelölt ige szakaszából olvasok föl pár verset. Márk evangélium a 4. részének 26. versétől így hangzik. Jézus mondta, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel éjjel és nappal, a mag pedig kihajt, felnő, ő maga sem tudja hogyan, mert magától terem a föld először füvet, aztán kalászt, aztán teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Az Úr Jézus példázatában a mennyei Atya személyére, munkájára helyezi a hangsúlyt itt. Ennek a résznek az elején olvashattuk a magvető példázatát, ahol arról szól Jézus, milyen felelőssége van az Isten ígéjét hallgatónak. Lehet azt megtartani is, lehet azt elutasítani is. Nagyon nagy a felelősség annak, aki hallja Isten szavát, és vajon cselekszie vagy sem. Itt azonban nem a ige hallgató felelősségéről, hanem, és most hogy mondjam így, a hallott ige hirdetéshez kapcsolódóan a mennyei Atyának, a mi Urunknak, akivel kapcsolatban hallhattuk azokat a drága jellemzőket, amikről szólt az ige hirdetés, a személye és a cselekvése. Én ebből a példázatból ezt a kifejezést szeretném aláhúzni neked, mert magától terem. Amikor Orsi először megjelent Pasadéten, akkor is ilyen fiatal volt, még nem egy picit még fiatalabb, nem is tudom hány éve, és azért jelent meg Pasadéten, mert a nővérkéje is megjelent Pasadéten egy kicsit korábban. És Orsi nővérének nem olyan régen volt a keresztelője szintén, és egy családban Isten elkezdte a maga titokzatos munkáját, és most már a második gyermek is itt van a gyülekezet közösségében. Ez a magától terem a példázatban látszik, Istenre vonatkoztatva jelzi, hogy Isten olyan titokzatosan és egyszerűen, de hatalmasan végzi a munkáját. A Dániel ifjúsági csoportba kapcsolódva az ifisek is, és remélem a családtagok is észrevették, hogy valami változás állt be Orsi életében. Nem lett tökéletes és angyal, de mintha másképp viselkedne. Mások az értékei, mert kezdte megismerni azt az Urat, akinek a nevében most a keresztségben hitvallást téve szeretne megkeresztelkedni. Isten elkezdte a maga munkáját, mert magától, az van ott az ősi szóban, hogy automatikusan végzi. Amikor az a kérdés, hogy ő kicsoda és mit tesz, akkor mi akármit teszünk, ő végzi a munkáját. A keresztelésedhez viszonyított múltad, és most a jelened számomra azt jelzi, és a gyülekezettel ezt hagyosszam meg, Isten hatalmas munkát végzett eddig is. És ez nagy ajándék, és a keresztségben arról tesz Orsi hitvallást, amiről szólt az ige hirdetés, mit tett a megváltó az Úr Jézus azért, hogy ez a munkája látható legyen most a te életedben. A keresztség utáni jövődre vonatkoztatva pedig ez a magától terem gondolat, hadd legyen bátorítás neked is, meg mindannyiunknak, mert azt érzékelteti, hogy Isten országa a mi személyes életünkben, a közösség életében is, amikor ő munkálkodik ilyen. Ő végzi a munkáját. Jobb, hogyha mi engedelmesen és benne bízva vagyunk ennek részesei, de ő végzi. Ezért nem kell aggodalmaskodni, félni vagy türelmetlenkedni. Elveti a magot a magvető, és nem kell állandóan minden nap nézegetni, hogy hol tart már a mag kifejlődés ott a földben. Milyen furcsa lenne, hogyha a szántóvető, én otthon sokszor segítettem szülinek magvetésben, nem furcsa lenne, hogyha azt látnánk mindig a kertbe, hogy a gazda állandóan ássa a földet, hogy nézze, hogy is van a mag ott a földben. Ez a példázat azt érzéketeti, nem látjuk, hogy hogyan, de nő. Mert van benne erő, és a mag kinő. Mert Isten munkája van mögötte. Jakab levelének a 5. részéből egy verset hagy olvassak fel, ami magyarázza ezt az igét a példában. Azt mondja, legyetek azért testvéreim béketűrők az Úr eljöveteléig, íme a szántóvető várja a föld drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggel és esteli esőt kap. Egy fiatal lánynak az életében nagy tervek vannak, meg kisebbek is, nagy célok, és ebben a példázatban, mivel magától terem Isten oldaláról, azt ígéri, hogy amikor őt követed, a keresztelő után is, lehet, hogy lesznek bukások, lehet, hogy megjelenik az életedben újra bűn is, de hát ismered a szabadítót, de Isten elvégzi a maga terveit. Ezért nem kell neked sem félned, ne félj, mert megváltottalak, hangzott az ige hirdetésben, aggodalmaskodnod. Isten nagy tervei az életedben végbe mennek, nem csak benned, hanem ha kell, még általad is az isteni terv, mint hatalmas terv megvalósul. És így lehessi áldás a családban, az ifisek között, meg a gyülekezetünkben. Isten igéje most abban bátorít téged, hogy Isten oldaláról az ő országának az ügye magától terem. Amen. Most pedig kérem, hogy állj ide az úrasztala mellé. És mielőtt a fogadalmi kérdéseket intézve hozzád, kérem, hogy tegyél a mindenható Isten előtt és a gyülekezet színe előtt fogadalmat az Úr Jézus Krisztushoz való tartozásod döntéséről. Tegyünk ünnepélyesen hitvallást Orsival együtt, és tegyél ünnepélyesen hitvallást a Szent Háromságba vetett hitedről, az apostoli hitvallás szavaival. Mondjuk el most együtt közösen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A magasztos hitvallást ételed után, mint Krisztus anyaszentegyházának hivatalos szolgája, a következő kérdéseket intézem te hozzád. Hiszed-e, vallod-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, Isten hatalma minden hívő üdvösségére, és hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és az ember között, és egyedül csak az ő váltságába vetett hit által igazolunk meg ingyen Isten kegyelméből. Ha igen, feleljet, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Másodszor azt kérdezem, akarod-e, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba a Szent Keresztség által befogadtassál? Ha igen, feleljed, akarom.
Akarom.
És ígéred-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református Anya Szent Egyházunknak holtig engedelmes, hűséges és áldozatra kész híve leszel? Ha igen, feleljed, ígérem. Isten segítsen meg ígéreted megtartásában. Most kérjük Isten áldását Orsi életére. Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, hogy nővére után Orsi is itt állhat a gyülekezet közösségében, és te előtted hitvallást téve, ünnepélyesen is elmondhatja most, ki a megváltója, kihez akar tartozni egy életen át. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit a keresztségben jelzel, mint sákramentumi jelben. Köszönjük a bűnbocsánatot, amelyet ő is elfogadhatott. És köszönjük azt az új életet, amelyet követhet, és amelyet élhettek te veled. Kérünk arra, Urunk, hogy áld meg Orsi életét, hagyd tapasztalja meg, hogy valóban a te munkádra az lesz a jellemző, hogy magától terem minden lelki értelemben az ő élete során is. Kérünk téged, áld meg az ő tanulását, munkáját, te segíts, amikor terveznie kell, és segíts, Urunk, a céljait elérnie akaratod szerint. És arra kérünk, hogy amikor a kísértő őt is támadja újra meg újra, hagyd tudjon beléd fogóckodva győzelmeket átélni. Hagyd lehessen valóban hűséges követőt, és hagyd lehessen így áldással a gyülekezet számára is. Köszönjük, Urunk, ezt az ünnepi órát, kérünk, áldásod legyen ő rajta, kegyelmedért. Amen. Orsi, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Isten áldását a hirdetett ígével hagy kérjem a te életedre. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen. Kérjük és vegyük Isten áldását. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki az ő sötétségéből csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.